hajtsuk meg fejünket és szólítsuk meg Istenünket imádságban. Urunk Istenünk, mindenható mennyei Atyánk, magasztalunk Téged, hogy összegyűjtöttél bennünket. Hálát adunk Neked a Te dicsőségedért, mivel be akarod ragyogni a mi életünket, miben gyógyulhat a mi életünk. Hálát adunk Neked azért, hogy azt követhetjük, akit reformátor őseink követtek, Krisztust. Urunk, Te látod a mi életünket. Látod a mi szívünket, a mi gondolatainkat. Látod, hogyan érkeztünk most ide, és mire van szükségünk. A Te gyógyító szavad érintsen meg bennünket. Újíts meg bennünket, szent lelkeddel. Lélegezz bennünk, szent lélek Úristen, hogy érezhessük Te közelségedet. Hogy érezhessük azt, hogy Te elveszed a mi terheinket, a mi bűneinket. Te lelkünk mélyre látsz. Vedd el, hogy megbénítja mi életünket. És add, hogy megnyíljon értelmünk és szívünk, és jobban érthessük és szerethessük azt, akit Urunknak, Jézus Krisztusnak ismerünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét. Márk evangéliumából az 5. rész első 20 versét olvasom. Az evangélikus testvérek, kitartó testvérek, 20 verszakos igeszakasznál reformátusok leszoktak ülni, de hallgassuk ám Istenek igéjét. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, mármint Jézus, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senkit. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Mikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzá, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki. Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! És megkérdezte tőle. Mi a neved? Az így felelt. Légió nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelészű disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik. Tisztátalan lelkek pedig kijöttek és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Mikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és észnél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg ezt neki, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Ez Istennek igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, felolvastunk a Szentírásból egy nagyon szép történetet. Jézusnak egy gyógyítási története. Szerethetjük a gyógyítási történeteket. Van benne egy megszállott ember, így fogalmaz Márk. Ezek alapján, a leírások alapján ma sokan úgy gondolhatják, hogy talán ez egy pszichiátriai betegség volt, ami gyötörte ezt az embert. Legalábbis ilyenek a tünetek, de nagyon nehéz erről beszélni, mert már nem egy tudós szemszögéből írja le az egészet, az esetet. Nem orvosként írja a beszámolót. Az biztos, hogy amikor valamilyen pszichiátriai esetről beszélünk, akkor ott működnek a démoni erők is. Hiszen egy élet, egy elme, egy lélek megbomlik, és zavar van ott. A teremtési rend felborul. Nem úgy történnek a dolgok, ahogy Isten azt a teremtésben kigondolta, és ahol valami megbomlik és valami zavar támadott, ott gonosz erők kezdenek el működni. Egy biztos, hogy ennek az embernek az élete meg van sebezve. Ha jobban belegondolunk abba, hogy milyen élete volt ennek az embernek, akkor nem a félelem fog el bennünket, hanem inkább a sajnálat. Olyanokat olvasunk róla, hogy vagdossa magát. Hogy testi-lelki gyötrelmei vannak. Hogy éjszaka kiáltozik. Hogy sír a fájdalomtól. Megláncolják. Igaz, hogy letépi azokat, de mégis bilincsek között él. Sőt, kint a településen kívül, a közösségen kívül, sírok közt van, ki van közösítve, el van szigetelve mindenkitől, mindenki mástól. Ez az ember, azt is olvassuk, hogy mesztelen. A szégyennek szörnyűséges foka ez. Érezzük azt, hogy kiről van szó. De mennyire megsebzett életű valakiről van most szó. És sem ő, sem a közösség nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. Sok mindent megpróbáltak, de nem tudnak mit tenni. Olyan fájdalmai vannak, hogy saját magát vádossa. Szörnyű ebbe belegondolni. Csodálatos. Jézus oda megy, meggyógyítja ezt az életet. Azt olvassuk a történet végén, hogy ez az ember felöltözve, épp elmével ott ül Jézus lábánál. Felöltözve, épp elmével Jézus lábánál ül. Egy ilyen mély állapotban lévő embert ilyen gyorsan és ilyen könnyedén meggyógyít Jézus. Csodálatos. Neki van erre hatalma. Csodálatos ő. És ne feledjük, hogy ez az ember a történet végén visszamegy a közösségbe, és ott fog szolgálni. És ez mutatja meg a gyógyulásnak a legnagyobb fokát, hogy a beteg embert visszafogadja a közösség. A gyógyulásnak teljesen része. Vannak olyan betegségeink, amik eltávolítanak a közösségektől, a családtól, a munkahelytől, vagy az iskolától, hogyha betegek vagyunk. És van olyan eset, hogy amikor az ember meggyógyul, még mindig betegként kezelik a többiek. Kap egyfajta bélyeget. És hiába lesz már jobban az ember, már nem tekintenek úgy előtte, mint a betegség előtt. Rakamazon van egy kékkeresztes csoport, és ott beszélgettünk erről az alkoholmentő misszióban, hogy az alkohol fogságából megkapják a szabadulást az emberek, de akkor lesz teljes a gyógyulásuk, amikor a közösség is visszafogadja őket. Mert lehet, hogy ők már szabadok, de ha a közösség még mindig alkoholistaként tekint rájuk, és ki vannak közösítve, akkor ez még nem teljes gyógyulás. A közösségnek is nagy feladata van. Oda kell rá figyelni, csak már nem úgy, mint aki folyamatosan iszik, hanem egy olyan ember, aki megszabadult, és vannak gyenge pontjai, és segítségre szorul ő is, mint mi. Szóval itt egy teljes gyógyulást látunk. Ez az ember ott ül, épp elmével fel van öltözve, a mester lábainál van, visszatér a városba, küldetést kap Jézustól. És ez egy csodálatos dolog, hogy nincs olyan szégyenteljes állapot, nincs olyan mélység, nincs olyan kitaszított állapot, ahonnan ne lehetne visszatérni. Nincs olyan megbomlott lélek, és nincs olyan megbomlott elme, ami ne tudna rendeződni a mester egyetlen egy szavára. Nincs olyan testi-lelki fájdalom, ami ne gyógyulhatna meg. Vannak olyan testi-lelki betegségek, amik végigkísérnek bennünket, de egyet tudhatunk, hogy a mennyországban minden betegségből meggyógyulhatunk. Akkor történhetnek meg ezek a csodálatos dolgok, ha találkozunk Jézussal. Neki van hatalma erre gyógyítani, nem csak a tüzeti kezelésekre, hanem a teljes gyógyulásra. Nem az van itt a történet végén, hogy ez az ember úgy rendezettebben viselkedik. Hogy már nem olyan feltűnő az ő viselkedése, nem olyan kirívó az ő viselkedése, és úgy tolerálják már a többiek, hanem Jézus nem csak a tüneteket kezeli, hanem mélyrehatóan gyógyulást ad. És a történet végére Jézustól félnek az emberek, mert érzik, hogy ennek az embernek nagy hatalma van. És lehet, hogy sokan örülnénk mi is annak, hogyha nem látnák a mások a mi nyomorúságunkat, a mi szégyenünket. És sokszor mi csak ennyit szeretnénk kérni, hogy ne látszódjék a mi szégyenünk, a mi nyomorúságunk. De csodálatos az, hogy Jézus nem csak eltünteti a problémát, palástolja, hanem teljes gyógyulást ad. Jézusnál teljes gyógyulás van. De nem csak erről szól ez a történet. Márk, aki leírta ezt az esetet, nem véletlenül mutatja be Jézusnak ezt a gyógyítási történetét. Nem csak Jézusról mond valamit mindig Márk, hanem mond rólunk is valamit ez a történet. Mert ebben a történetben mi is benne vagyunk, és magunkra ismerhetünk. Mert nem csak arról van szó, hogy egy beteg ember találkozik Jézussal és meggyógyul, hanem arról is van szó, hogy egy bűnös ember találkozik Jézussal, és a bűnös állapotból meggyógyul. Nem csak az elméje lesz gyógyult ennek az embernek, hanem lelkileg is rendbe jön, és itt nehéz különbséget tenni, hogy lélek meg elme hogy van, de a történet vége az, hogy ez az ember Jézusnak a követője lesz. Ha csak egy orvossal találkozott volna, akkor megköszöni a gyógyítást, és vége. Soha többé nem kell találkozni. Ez az ember a bűnből meggyógyult, és ezért Jézusnak a követője lesz. Látja Jézusban az Istent, aki értelmet ad az egész életnek. Nem csak az orvos látja meg benne. Az egész emberi életnek gyógyulást tud adni Jézust, és ez a bűnből való megszabadulást, kigyógyulást, hogy lehet így fogalmazni, adja az egész embernek. Jézus nem csak annyit akar adni, hogy valami betegségből gyógyítja ezt az embert. Ez az ember Jézusnak a követője lesz. Ma nem szoktak orvosokat követni, ahogy Jézus követte ez az ember. És itt a bűn alatt a bibliai gondolkozás módot kell érteni, hogy a fellázadt ember, az Isten akarata ellen fellázadt ember most már Isten akaratában tud élni. És én értelemben benne vagyunk a történetben. Mert mi is érezzük, hogy a bűn mennyire meg tudja kötözni a mi életünket. Mi is láncokat viselünk. Meg vagyunk bilincselve. Lelkileg mennyire Sokszor érezzük a mi megkötözöttségünket. Rabok vagyunk mi is bűnös állapotunknak. Mi mind érezzük az elszigeteltséget valamilyen fokon. Valamilyen fokon érezzük azt, hogy az emberi kapcsolatok megszakadnak, a bűn elválaszt bennünket egymástól. Megszakadnak az emberi kapcsolatok, és lehet, hogy minket nem a településen kívül kell keresni, hanem bent, de lehetünk nagyon magányosak is egy nagy embertömegben. Mi mind valamilyen szinten sötétségben élünk. Vannak fájdalmaink, és vannak kétségbeesett kiáltásaink, és lehet, hogy nem hallják, mert ott belül történik mindez, vagy pedig az otthoni magányunkban, de mindannyian érezzük a testi-lelki vívódást. Ott van bennünk a vágódás valami többre. Arra, hogy teljesen be legyünk töltve a békességgel, szeretettel, elfogadással. Hiányaink vannak, és érezzük ezt az életünk különböző részein. Ez az ember megbocsátást kap Jézustól. Nincs kimondva ebben a történetben, de nem csak az van, hogy mentálisan gyógyítja meg, hanem teljesen a tanítványa lesz. És ez megbocsátás nélkül nincs meg. Jézus úgy adja a gyógyulást, hogy abban a megbocsátás is ott van. De miért tudta Jézus ezt megadni ennek az embernek? Azért, mert a helyre lépett. Azért, mert Jézust az élete végén a kereszten látjuk. Jézus az élete végén a kereszten átvette, ott volt, mesztelen volt ő is. Jézust börtönben megkötözve látjuk a kivégzés előtt. Jézust élete végén magányosnak látjuk. Jézust a városon kívül feszítik keresztre, kiközösítve. Élete végén teljes sötétség volt, és felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engem? És itt a válasz. Jézus azért tudta meggyógyítani ezt a megszállott embert, mert átvette a helyét. Átvette a szégyen teljes mesztelenségét, átvette a fájdalmát, megélte azt a sötétséget, a magányt, a kitaszítottságot. Azért tudta megmenteni és meggyógyítani ezt az embert, mert átvette a helyét a kereszten. Elviselte helyette a büntetést. Jézus így tud bennünket is megmenteni. Vállalta a mesztelenséget, hogy nekünk ne kelljen majd a szégyent megélnünk. Megélte a legmélyebb fájdalmat, a magányt, hogy mi tudjuk, Isten megbocsát és szeret bennünket. Ez a sebzett ember teljes gyógyulást kap. Nem csak a tüneteket kezelik, itt többről van szó. Az élete gyógyult, megmenekült. És amikor mi az úrvacsorához közeledünk, mehetünk, akkor tudjuk, hogy szabadok vagyunk. A kenyér, az ostya és a bor emlékeztet, megerősít bennünket, hogy Jézus meg akar bennünket gyógyítani, és az életünket helyre akarja állítani. Tanítványá akar bennünket fogadni, hogy merjünk jót tenni. Sok mindenre képes az orvostudomány, és Istentől adott ajándék, ha valaki tud gyógyítani. De nem csak Isten nem csak egy picivel jobb állapotot lehet elérni, hanem Isten aktív, cselekvő képessé akar bennünket tenni. Aki vele találkozik, az küldetést kap. Jézus felszabadít a jó cselekvésre, hogy tudjunk másokat szeretni. Még többet adni. Azt akarja, hogy még jobban elmélyüljünk ő benne az ő szeretetében. Azt akarja, hogy szabadunk legyünk másokat szeretni és jó cselekedni. Azt mondja itt az igében, menj haza tieidhez, s vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Ez pedig elment és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Küld minket is, majd a nap végén. akár Szlovéniába, Rakamazra, Kisvárdára, Nyírtelekre, közösségeinkbe, hogy hirdessük Istennek nagy tetteit. Menj és cselekedj, mert Jézus érted is jött, és tudja, hogyan gyógyítsa meg a te életedet. Menj oda-vissza, ahonnan jöttél. Ott kell, hogy ragyogjon Istennek a szeretete. Nem csak az a 12 tanítványa volt Jézusnak, akiket sokszor nevükön említünk. Sok van még. Itt van ez a névtelen tanítvány. És mi is a névtelen tanítványok sorát tudjuk bővíteni. Akik ott ülnek, Jézus lábánál, megtisztult elmével, felöltözve, követőként. Ha érzed, hogy gyógyul az életed, akkor menj el te is, hirdetni életeddel, hogy kicsoda ő. Nem az a kérdés, hogy hány ember tud a templompadokba leülni, vagy székekre, nem az a kérdés, hogy hány ember tud a szolgálatra felállni. Szabad vagy szeretni? Szabad vagy jót tenni? Krisztus a te, az én, a mi életünket örökre meggyógyítja. Válasszuk ezt az életet, és legyünk szabadok cselekedni. Amen. Jöjjetek és imádságban szólítsuk meg a mi Istenünk. Urunk Istenünk, itt vagyunk mi is, kik egykor vártunk a szabadításra. És köszönjük azt, hogy bennünket is megszólítasz. Uram, mi vagyunk azok, akiket gyötört a lélek, akikben ott volt a gonoszság, akiknek nagy fájdalmai voltak. És mi vagyunk azok, akiket kész vagy új ruhába öltöztetni, kész vagy küldetésbe állítani. Te vagy az, aki a fájdalmat áldás forrásává tudja alakítani. Te vagy az, aki a sebeinket, a fájdalmainkat áldássá tudod formálni mások javára. Urunk, kérünk, használd fel a mi életünket. Visszaadjuk a te kezedbe, amit tőled egyszer elvettünk, hogy a te akaratod teljesüljön a mi életünkben, és megláthassuk a te dicsőségedet. Urunk, könyörgünk, légy velünk ezen a napon, hogy közelebb kerülhessünk hozzád. Könyörgünk, légy ezzel a településsel, az itt élő keresztényekkel, gazdagon áld meg az életüket. Könyörgünk azokért, akik gyűlölnek és haragszanak rád. Mutasd meg nekik is dicsőségedet, hogy felismerjék, kicsoda vagy te valójában. Kérünk, hogy áld meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Legyen a kegyelmünket, add meg nékünk, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Amen. 325-ös éneket énekeljük.
Köszönjük szépen az ige szolgálatát. És miközben Pali hirdette az igét, tudott eszembe, hogy mi itt közösen ünnepeljük a reformáció ünnepét, de Nyíregyháza városa is egy közös ünnepségre hívott bennünket. Úgyhogy át is adom a testvéreknek, bár gyülekezeti reformációi istentiszteleti alkalmat is terveztünk eredetileg, de végül is néhány presbiter testvére, felügyelővel, lelkész testvéremmel, Péterrel úgy döntöttünk és arról beszéltünk, hogy akkor bemegyünk és csatlakozunk a nyíregyházi ünnepséghez, amikor is 31-én délután, vagy hát este 18 óra 30 perckor van gyülekező a nyíregyházi református templomnál, és 18 óra 45-kor egy fáklyás menettel átvonul az ünneplő gyülekezet az evangélikus templomba, és az evangélikus templomba lesz egy istentisztelet, egy reformáció istentisztelet. A két felekezet közösen rendezi ezt, de nyilván metodistákat, baptistákat és akik a reformációt ünneplik, azokat is szeretettel hívják, várják a rendezők. Tehát mi is úgy döntöttünk, hogy beutazunk, tehát 6 órakor, 18 óra 00 perckor indulunk innen a templom elől, tehát akik szeretnének jönni, jöjjenek autóval is, ha be tudunk ülni mikrobuszba, autóba, akkor annyival megyünk csak, amennyi szükséges, a többit itt lehet hagyni a parkolóba, de a lényeg az, hogy 6 órakor elindulunk innen, és reménység szerint fél hétre odaérkezünk a nyíregyházi református templom elé, és onnan 3:45-7-kor elindulunk, átsétálunk énekelve a evangélikus templomban egy istentisztelet lesz. Tehát aki szeretne jönni, én bátorítom, hogy vegyünk részt benne, legyünk együtt az Úr színe előtt testvéreinkkel Nyíregyházáról is. Most egy kávészünet következik, akik szeretnének kávét inni, vagy egyáltalán mozogni, föl lehet állni itt az előtérben, kávét lehet fogyasztani, illetve lehet beszélgetni, és egy szűk fél óra után akkor jöjjünk vissza, és folytatjuk a mai csendes napunkat. Hát egy kávészünetre elmehetünk most.